A hajnali álomban egy vendéglőben dolgoztam, és azt láthattam, hogy többen dolgoznak a vendéglőben. Volt egy ember, aki egyszerűen csak eltűnt a munkából, nem végezte a dolgát, és amikor visszajött, a menedzser megkérdezte, hogy mit csinál, hol ment, és mondta, hogy hát baj van a gyomrával. Azonban ez az ember rendszeresen lelépett a munkahelyről is. Arra hivatkozott, hogy a vécére megy. Nem érdekelte őt az a munka, amit végzett. És mások is voltak, dolgoztak ezen a munkahelyen, de valamiért ez a vendéglő nem működött rendesen, mert hogy igazából senki nem vette komolyan a munkáját. Emlékszem, hogy próbáltam a hiányt pótolni. Szaladgáltam az asztalok között, próbáltam megtisztítani azokat, és megkérdeztem egy vendégtől, hogy minden rendben volt-e. És ő mondta, hogy hát nem igazán. A sajt penész ízű volt, az ételben, és a kenyér pedig száraz volt. Ezt mondta a vendég. Azt is mondhatta mindenható Isten, hogy lehetne ezt a munkát jól végezni, úgyhogy a vendéglő jól működjön. Megmutatta ebben az álomban, és élőben is megmutatta, mert nagyon kívántam Amerikába menni, és akkoriban még nehéz volt kijutni Amerikába. Ezért, amikor felhívtak telefonon, hogy lenne egy megüresedés, én nem gondolkodtam azon, meg sem hallottam, hogy milyen munkát kínálnak számomra. Csak azt hallottam meg, hogy Amerikába kell menni egy olyan hajóra, amelyik a Bahamákon fog járkálni. És attól én teljesen elkábultam. De az Úristen használta ezt arra, hogy engemet belehelyezzen egy olyan szerepbe, amibe bele kellett helyezzen. Ugyanis én a legénységnek az éttermében dolgoztam. Nem volt sok pénz egyáltalán, de valamit szerettem a munkát. Azt nem szerettem, hogy nem kapok sok pénzt, akkor még vágytam arra, hogy kapjak sok pénzt. A munkát amúgy szerettem. Nekem jól esett az, hogy kedves voltam az én szolgatársaimmal, mert ők is szolgálók voltak. Ők is a hajón dolgoztak, felszolgáltak a világiaknak, a turistáknak. Én pedig nekik szolgáltam fel egészen pontosan. Ott a büfében cserégettem az edényeket, az asztalokat takarítottam pontosan, mint álomban. De az igazság az, hogy megkaptam az örömöt és a békességet arra, hogy ezt csináljam. Teljes örömmel és békességgel csináltam. Kedves voltam mindenkivel. Mint hogyha ők valami nagy urak lettek volna. Úgy bántam velük. Pedig nem voltak, ők is egyszerű alkalmazottak voltak. Tehát szolgatársaim voltak. Ez csak így most jut eszembe, és így értem meg teljesen azt, hogy hogyan formálta az Úristen az életemet. Tehát a szolgálat kellett szolgáljam, úgymond. És kaptam örömet és békességet. Erre tudom, hogy ezt is az Úristen adta nekem, hogy az egóm ne szálljon túlságosan el. Ne szálljon magasabbra. És ebben az álomban azt láttam, hogy úgy dolgoztam, hogy a vendég egy volt barátnőm képében mutatta. A vendég úgymond szerelmes lett belém. Örült annak, ahogy neki felszolgálom az ételt. Az eledelt, vagyis bármit, amit ott neki felszolgáltam. És még meg is puszilt. De nem úgy, mint férfit, hanem halából. Mint ahogy az atya megpuszi a gyermekét. A gyermek voltam és szerint ebben az álomképpen. Ezt mutatta mindenható Isten, hogy csak így lehet végezni ezt a munkát. Gyermeki módon, szeliden. Miután kijöttem mondjam azt a világi gondolkodásból valamennyire, Isten kiemelt, És nem akartam már meggazdagodni, nem akartam az életemet a pénznek adni. Akkor sokat utaztam, és utazásaim során ezt a munkát végeztem, ami által formált Isten engem. Tehát noha ez egy ilyen kölcsönvett szakma volt, munka volt számomra, amit azért adoptáltam, hogy tudjak utazni a világban. Megszerettem. Megszerettem, tudtam örömmel csinálni. Olyan érzésem is volt már többször is, hogy ingyen is tudnám csinálni. Nem érdekel, kapok-e pénzt érte, vagy nem. Teljes örömmel és békességgel csináltam. Erről többször beszéltem. Főképp, hogyha egy olyan helyen voltam, ahol otthon éreztem magamat, valósággal pörögtem asztalok között, táncoltam asztalok között. És a munkadom különösebben nem szeretett engemet, mert nem tudott annyira irányítani engem. Azonban azt szerette, hogy az ő kliensei szeretnek engem. Tehát a klienseiért jó voltam neki. És hát igencsak ugye előkelő kliensek voltak. Voltak hollywoodi sztárok, meg voltak ilyen bírók, meg előjárók, meg kormányzók, meg képviselők, meg ilyenek, ugye. Egyik legnevesebb vendéglő volt ez, Gibraltáron. Oda mentek a híres-neves emberek. De megkaptam Istentől azt az ajándékot, hogy nem úgy néztem rájuk, mint földi királyokra, nagy királyokra, hanem úgy, mint egyszerű emberekre, kedvesen beszéltem, nem hízelektem, mindenkivel poénkodtam, és végeztem a dolgomat. És emlékszem, hogy ott is megtörtént az, hogy nem mindenki végezte a munkát úgy, ahogy kellett volna. Volt, aki azért volt ott, hogy valamit csináljon, valamit dolgozzon, vagy hogy pénzt keressen. De ezt az ajándékot, amit én megkaptam, nem mindenki kapta meg. Hogy örömmel tudja csinálni ezt a munkát. Mert ez ajándék. Ajándék volt Istentől számomra, hogy teljes örömmel is, békességgel tudtam csinálni ezt a munkát. Jó kedvel. Ezért nem fáradtam. Nem éreztem magamat fáradtnak. És jól is végeztem a munkát. És volt olyan, hogy aki nem csinálta megfelelően, hát a helyet is be kell ugorjak, úgymond. Hogy segítsek neki kicsit ott, ahol lehet. És ezt is örömmel tette. Tehát, hogyha az embernek nincsen semmilyen célja, úgymond, hogy akkor nem tudom, hánykor haza kell menjek, meg nem tudom, ennyi pénzem kell legyen, nincsen cél, hanem maga az a tevékenység, na az maga a cél. Többször beszéltem mostanában arról, hogy két ember van a Földön, két típusú ember van a Földön. Az egyiknek van élet célja, és a másiknak pedig élete. Az a két típusú ember van a Földön. Egyiknek élet célja van, és a másiknak élete. Szóval nekem ott akkor az életem volt ez. Tehát örömmel csináltam, örömmel csinálhattam. Megkaptam ajándékba, hogy örömmel csinálhassam ezt a munkát. És az, hogy tudtam segíteni másnak is, az sem volt megterhelő. Tehát örömmel tudtam csinálni azt, amit csináltam. Mert hát mi más csinálnék, tehát úgy sincsen semmilyen cél. Nem sietünk sehova. Hogyha van lehetőségem, akkor miért ne csinálnám? Azt mondja a Pál apostol, hogyha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. És ezt én nem azért éltem így meg, mert én annyira jó ember vagyok, teljesen biztos, hogy nem vagyok jobb, mint más. Nem, egyszerűen megadta Isten ajándékba ezt. Megmutatta, hogy milyen kéne legyen a szolgálat. Akár a munkatársaim szolgálata, és akár az embertársaim szolgálata. Most ebben az államban megmutatta azt, hogy a konyháról, vagyis olyan étel került az asztalra a vendégeknek, amely nem volt friss. A sajt penészízű volt, az olvasztott sajt, és a kenyér pedig száraz volt. Ezt panaszolta a vendég. Na most, hogyan várhatjuk azt, hogy ébredés legyen, úgymond, hogy emberek Istenhez forduljanak, és megismerjék az élet útját, amikor a vendéglőben, ahol Isten gyermekei felszolgálnak, az étel penészízű, csak kenyér száraz, nincsen íze. Hogyan kívánhatná meg bárki, Azt mondja, hogy arra elég volt, hogy megtömjem a hasamat, de arra, hogy örüljek is neki, arra nem volt elég. Lehet többé nem fog visszajönni abba a vendéglőbe. Elmegy egy másik vendéglőbe, elmegy meditálni például, elmegy Indiába, jóga oktatói tanfolyamra. Mert Indiában ez van, nincsenek jóga tanfolyamok. Ott csak jóga oktatói tanfolyam, tehát mindenki oktató lesz. Mindenki tanító lesz. Így tud megtörténni az, hogyha Isten gyermekei nem kérnek az Úristentől örömöt, nem kérik azt, hogy kapják meg az igazság szeretetét, hogy éhezzék és szomjazzák az igazságot, és örömüket lejjék abban, hogy bizonságot tesznek, hogyha ezt nem kérik, akkor a munka az nem olyan lesz, mint ahogy én annak idején végezhettem a földi munkát, hanem olyan lesz, hogy az nem lesz kívánatos. És nem azt mondom, hogy akkor az ember ezt próbálja kívánatosan csinálni, agyból, mert az már a varázslás kategória. De azt látom, hogy ha mi félváról vesszük azt, amit kapunk Istentől, hát akkor ő leveszi a félválunkról is, hogy akkor menjünk szépen, szolgáljuk a világot, ami teljesen félváról vesszük azt, amit kapunk is. Úgy gondoljuk, hogy nem fontos, hogy amit megosztunk embertársainkkal, az hogy néz ki, teljesen hanyagmódon. Mert tényleg van olyan, hogy az ember téved, amikor eltéveszti a szavakat, meg minden, de valamikor olyan hanyagmódon hajtja fel az Istentől kapott ajándékot az internetre, hogy azáltal tényleg még a nevetség tárgyává is teheti azt, amiről beszélt. És majdhanem jogos a világiaknak a megjegyzése, hogy te miről beszélsz, vagy mit mondasz te. Én hiszem, hogy ezt a bűnt sokszor elkövettem, hogy túlságosan hanyagmódon, unottan tettem fel valamit az internetre, és jogosan támadtak meg a világiak, hogy te várjád, nem tudsz beszélni, nem tudsz megfogalmazni valamit. És nem azt mondom, hogy az ember a profizmusra kell törekedjen, ez a másik véglet, a profizmus, hanem az, hogy a legdrágább étellel, a lelki eledellel ne bánjak úgy, mint egy talicska trágyával. Így körülbelül erről kéne szóljon a bizonságtétel, hogy legyen örömünk és békességünk, és ha valaki hallja a mi beszédünket, valóban látja rajtunk azt, hogy mi elhittük, hogy nincs annál értékesebb. Látja azt mindenki rajtunk. Mert ha nem látja, akkor hazugságban vagyunk. Akkor jobb nekünk is visszamenni a világba, vissza a vallásba, vissza a templomba, vissza a törvénybe, addig, amíg szétszakadunk. Jobb, az jobb akkor. Nincsen, hogy a legértékesebb eledelből, a legértékesebb eledelt úgy szolgáljuk fel, mint valami haszontalan, értéktelen dolgot. És megmondom őszintén, például most is, ebben a videóban is, ez a felvétel legfőképp a bizonságtevőknek szól. Nem a világiaknak. Teljesen biztos. Habár a világ is megszíleheti, hogy nem mindegy, hogy végzi az ő munkáját. Örömmel végzi-e? Mi a motivációja? A pénz, a meggazdagodás, vagy a pénzzel megvásárolható szabadidő és műanyag, vagy pedig a motivációja az, hogy ezt a munkát végezheti? Azt mondja az Úr Jézus, hogy amikor az Úr hazamegy, azt kéri a szolgájától, hogy szolgáljon fel neki, hogy ő ehessen, és amikor ő elvégezte, akkor majd ő is ehet. Tehát nem azt mondja a szolgának, hogy először lakjál jól, meg mit tudom én mi, hanem az, hogy először végezzel a munkáját. Tehát ez a munka, ami fizetségünk, aki nem tudja úgy végezni ezt a munkát, hogy ez a munka az ő fizetsége, a bizonságtétel az ő fizetsége, mert mi más öröme van az embernek, ha nekem nincsen örömöm a bizonságtételben, akkor én kell magamnak örömet okozzak, ahogy eddig is okozta. Most nem fogom újból felsorolni, mert elegem van már abból. De ez a tény és a valóság, a szomorú valóság, hogyha az embernek nincsen öröme abban, hogy felszolgálhatja az életet embertársainak, akár a világiaknak, akár az ő szolgatársainak, ha benne nincs öröme, akkor vissza kell menjen a régi örömökhöz, a disznók vájújához. Annyira értéktelen, annyira mocsok, annyira A rossz az, amit Istentől kaptunk. Kell szégyelni azt? Amikor annak idején randira mentél, akkor nem mondtad azt, hogy ráérek. Így van-e? Vagy ha valamit meg akartál vásárolni, akkor sem mondtad, hogy ráérek. Ha valamit el akartál érni, a testednek megszerezni, sosem mondtad azt, hogy ráérek. És most, hogy amikor a lelki dolgokról van szó, az örökkévaló dolgokról van szó, igencsak ráérünk, és így lesz az étel penészes, amit felszolgálunk a vendéglőben. Beteg embereknek, lelkileg beteg embereknek, gyógyulni vágyó embereknek, penészes ételt és száraz kenyeret. És azt is csak azért szolgáljuk fel, mert Isten megszorongat minket, vagy ha nem kell, kényszerítsen minket, hogy foglalkozzunk az élettel. Annyira szeretjük a halált, a rothadást, hogy Isten majd nem kell kényszerítsen minket, hogy foglalkozzunk az élettel, a saját magunk érdekében, mert Isten a kövekből is tud magának fiakat csinálni. A kövekből is. A bizonság, tétel, az, hogy van, amiről beszéljek, más azért nem beszél, mert nincs, amiről beszéljen, és más azért beszél, mert nem látja, hogy amiről beszél, az maga a halál, és szenvedélyesen beszél a halálról. Mi megkaptunk élő eledelt, amiről beszélhetnénk, és megoszhatnánk embertársainkkal, és elrejtjük azt. És amikor már kaptunk egy sor rémálmot, meg feddést Istentől, hogy eltékozoljuk, újból és újból eltékozoljuk az ő kincseit, na akkor megosztjuk, de akkor már penészes, és száraz a kenyér. És csodálkozunk azon, hogy jóformán senkit nem érdekel, engemet sem érdekelne. A penészes kenyér engemet sem érdekel, emberek. Sem a száraz. Téged sem érdekel. Nem kell csodálkozni. Emlékszem, amikor erre az útra ráléptem, hallgattam bizonságokat, és volt egy gyermek, Ancsinak hívták, és ő, mint gyermek, úgy beszélt Isten országáról. És valahányszor itt hallottam, a nővére az már nem fogott meg annyira, de valahányszor a gyermeket hallottam, én valósággal megkívántam a mennyek országát. Megkívántam azt. Kívántam azt még jobban megismerni. Kívántam még jobban megismerni azt, akiről ő beszél. Tényleg így voltam vele. Nem tudom, hogy ő most hol van, mit csinál, fogalmam sincs. De ezt szívemből kívánom, hogy lehetőleg jobb helyen legyen, lelkileg. Volt olyan, hogy valamit rosszul csináltam, vagy eltévedtem, és hallgattam a bizonságát, és Isten az ő bizonsága által egyenesen a szívemhez szólt. A könnyei folytak, mert ő az eledelt úgy szolgálta fel, mint gyermek, mint aki tényleg hitte azt, hogy az a legértékesebb dolog, amiről ő beszélhet. Hányan hisszük azt, hogy ez a legértékesebb, amiről mi beszélhetünk? Mert hogyha meg tud penészedni az étel, a kenyér, meg tud száradni, akkor teljesen biztos, hogy mi ezt csak úgy fél szívvel hisszük. Fél szíve, a szívünknek a másik fele már azt tervezgeti, hogy mit fogunk majd csinálni, mit fogunk majd enni, fogyasztani, hova fogunk majd kirándulni, meg ilyenek. Így dolgoznak a vendéglőben Isten gyermekei. Ezt láttam az éjszaka. Nem volt kellemes álom, noha volt kellemes része is, amikor Isten megmutatta azt, hogy a vendég szerelmes kell legyen a felszolgálóba. Úgy kéne dolgozzunk a vendéglőben, hogy a vendég legyen szerelmes a felszolgálóba. Abba a lélekbe, aki a felszolgálóban munkálkodik. Mert azáltal megmenekül, hogyha a vendég szerelmes a felszolgálóba, abba a lélekbe, aki a felszolgálón keresztül munkálkodik, akkor meg fog menekülni. Különben meg azt mondja, hogy ebbe a vendéglőbe többet sosem jövök be. Többet soha. Ez történik, emberek. Megértek mindenkit én, vagyis igyekszek mindenkit megérteni, mert a világ engemet is vonz, úgymond. A testem szerint, az öt érzékem szerint a világ engemet is vonz, éppen úgy, mint titeket. Vissza akart sávítani, és olyan sok lehetőséget kínál fel számomra, hogy ezt is lehet csinálni, meg azt is lehet csinálni. De hát korábban csináltuk, és hova jutottunk? Korábban csináltál mindent, amit számodra a világ felkínált, és hova jutottál? Azt látom, hogy a bizonságtétel Sok helyen egy ilyen szabadidős tevékenység. Tehát ilyen, ez a B-terv. Amikor már nagyon rosszul érzem magamat, akkor olvasok Bibliát, vagy bizonságot teszek, meg ilyenek. És így verem át saját magamat. Pedig azt mondja mindenható Isten, hogy először keressük az ő országát és az ő igazságát, és minden más megadatik nekünk. Ezt mondja ő. Tehát, hogy éljünk ennek. Érdemes ennek élni. Mert jó a fizetség. Jó a fizetség, még a földön is. Még a földön is 100 annyit kap, aki elengedi a régit, az újért. Még a földön is 100 annyit kap. Ezt mondja az Úr Jézus. Mi ezt elolvassuk is, aztán olvassuk tovább. Olvassuk is, olvassuk tovább. Nem engedjük be a szívünkbe, olvassuk tovább. Hogy mondjuk azt, hogy aztán én is elolvastam a Bibliát, nem tudom én hányszor. És akkor mit értél vele? Beengedte a szívedbe? Kívántad-e azt, hogy a szívednek az értelme legyen ő maga, a mindenható Isten, aki megmutatkozott Jézus Krisztus által? Kívánta ezt valaki, vagy kívánja ezt valaki? Vagy azért akarjuk őt szolgálni, hogy nekünk ő cserébe megadja a testi szükségleteinket, a földi ajándékokat? Ha ez így van, akkor miben különbözünk bármelyik vallás képviselőtől, híveitől? Semmiben. Hát oda is azért mennek legtöbben, hogy Isten megadja a földi anyagi áldásokat. Semmiben nem különbözünk. Hányan mondják azt, hogy nincsen semmi másnak értelme, ezt örömmel csinálom. És amire szükségem van, az Isten nekem megadja. Lehet, hogy pontosan börtönre van szükségem, nem is egy új házra, egy új házasságra. Lehet, hogy pontosan börtönre van szükségem ahhoz, hogy a lelkem teljesen szabad legyen, mint Wurmbrandéknak a börtönbe, ahol szárnyalt a lelkük. Meg kellett ilyenek különböző kínokat, ugye, fájdalmakat, de a lelkük szárnyalt. Mi meg bizniszel nyagarunk Istennel. Úgy érzem, hogy nem tisztességes lenézni a hit gyülekezetét egyáltalán, mert félő, hogy annélkül, hogy észrevennénk, mi is azt csináljuk, vagy vannak, ugye, akik azt csinálják, bizonságtevők, akik azt csinálják, bizniszel nyagarnak Istennel. Földi áldásokért akarnak, úgymond, elmenni gyülibe, vagy hallgatni a kiáltószót, vagy néha bizonságot tenni. Mindenkit vizsgálja meg a mindenható Isten. Én nem azt mondom, tehát én hiszem azt, hogy van, aki nem tesz bizonságot az interneten, hanem élőben. Nem tudom. Azt is hiszem, hogy a kedves barátom azt mondta, hogy ő mind erre készült, hogy ő majd élőben, és ő készült éveken keresztül, hogy majd élőben. És majd élőben pedig havonta, mit tudom, egyszer, hogyha volt lehetősége, hogy valakivel beszéljen, havonta. És kimondta a saját ajkaival, hogy meg kellett értsen, hogyha én arra várok, hogy élőben majd bizonságot tegyek én majd megfelelő embernek, ki fogok száradni. Így lehet kiszáradni, hogy én azt mondom, hogy én majd aztán élőben. Teljesen rendben van. Például, ha valaki vendélőben dolgozik, vagy mit tudom én, valaki a MÁV, ugye, metró aluljáróban, mint ugye, nagyon sok emberrel találkozol, és beszélsz hozzuk, vagy van egy rendelőt, hogy mondta Csilla, van a rendelője, és oda mennek hozzá az emberek, és élőben tud nekik beszélni. Tökéletes. Ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy ez nem jó. Tökéletes. Csak azt látom, hogy sokan belestek az odaállításba, és a mennyei étel, mivel hogy élő, ha nem volna élő, akkor nem penészedne meg. A mennyei eledel, mivel hogy élő, megpenészedik, meg tud penészedni. Ha műanyag lenne, akkor nem penészedne meg. Sok ennyire meg tud száradni, ugye? Tehát igazi élő eledel meg tud romlani. Mert addig, amíg élő volt, nem adtuk oda embertársainknak. Azt sem mondom, hogy mostantól csináld másképp, nem akarok én senki sem stresszelni, hogy mostantól csináld így, vagy csináld úgy, nincsen semmi értelme ennek. Hogyha valaki nem kér elhívást, ha én nem kérek elhívást Istentől, nem kérem, hogy engemet mozgasson, és dolgozzon rajtam keresztül, hát akkor az nem fog megtörténni. Mert ahhoz, hogy én tudjam csinálni azt, amit csinálok, ehhez nekem szükségem van az örömre, arra az örömre, amit megéltem akkor, amikor örömmel törölgettem az asztalokat, vagy szolgáltam a szolgatársaimat. Hát Jézus erről beszél, hogy szolgáljuk a szolgatársainkat, és a világiakat is, akiket Isten megérintett. De vajon jobb volna-e egyáltalán nem beszélni Istenről, mint penészes ételt szolgálni fel Isten nevében? Mit szóltok ehhez? Kemény kérdés, tudom. Jobb lenne egyáltalán nem beszélni Istenről, mint sem, hogy agyból beszélni, penészes tartalmakat hozni elő az agyból, száraz kenyeret, és azáltal azt a hazug képet festeni Istenről, hogy Isten ilyen, ő egy ilyen penészes, eldelt kínál számotokra, és jogosan mondja bárki, hogy nem kell, ne haragudjál, nem kell, meg inkább jogázni, meditálok, zümmögök egy magamban. És igaza van, teljesen jogos, mert az étel, amit tőlem kapott, az penészes. És lehet, hogy én is megérnék, hogyha Isten megmutatná azt, hogy hány bizonyságban van ott az ő lelke, amit én lélekből tettem fel, örömmel, vagy tűzzel, a Szentlélek tüzével, hogy bárki hallotta azt, érezte azt, hogy Isten szól hozzá. Nem Bodó Attila beszél, hanem a mindenható Isten szól hozzá, az ő lelke szól hozzá, mert ez van megírva. Nem azért, mert én mondom ezt, hanem azért, mert ez van megírva. Ezt mondja az Úr Jézus, hogy atyátok lelke fog szólni ti általatok, ha csak ti nem találtok valami sokkal fontosabbat magatoknak, amivel lefoglaljátok magatokat. Még mindig fordítva ülünk a lovon, mert úgy vesszük ezeket a dolgokat, mint hogyha hát ráérünk, hát holnap után majd lesz időm, és akkor majd felmondom. Mit mondasz fel? Holnap után? Száraz kenyeret? Vajon Isten elvitette a célt, amikor ő adott valamit, egy valami jó megértést, amit akár két percben elmondhattál volna? Az egyik legerősebb bizonság, amit mostanában hallottam, az a Bana Ágnes bizonsága, kétperces, két perc, három perc nincsen, tudtommal. Egyik legerősebb. Na, az miből áll ki? Az miből áll ki? Ott van Anikó, aki nem gondolkodik azon, hogy mikor vegye fel. Ott, ahol van lehetőség, gyorsan felveszi. 2 percben, 10 percben, 20 percben. És leteszi az ő lelkéről. És lelke könnyű, lelke szárnyal. Mert Isten megdicséri őt. Azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevesen hű voltál. Sokra bízlak ezután. Ez a bizonságtétel, emberek. Ez. Nem a projekt. Nem a megtervezés. A szervezés. Az eltervezés, hogy aztán majd holnap vagy holnap után, ha lesz időm, amikor már éltem a halálnak, és amikor már én is halnék meg, na akkor majd felveszem a bizonságomat. Emberek, őrültség. Teljesen rosszul értelmezzük a lényeget. Pedig ennek kéne éljünk, de persze Isten nem kényszeríti senkire. Ha valaki nem vágyik arra, hogy éljen az igazságnak, mint hogy az igazság élt, értünk, és feltámadt, értünk az igazság. Mi éljünk az igazságnak, hogy éljünk mi is általa. Hogyha erre nem vágyunk, akkor az már nem igazság. Az már gnózis, az már vallás, teológia. Be van téve az agyunkba, Isten. Isten nem a szent helyen van, vagyis nem a szent helyen van, hanem a szentségtelen helyen. A koponyák helyén, a koponya helyén. És az Isten, aki a koponya helyén van, az nem más, mint maga a sátán, maga az ördög. Agyban futtatjuk Istent. Nem tudom, mi kell történjen, nem akarok én fantáziálgatni. Lesz, ami lesz. Az lesz, ami lesz. Ha egy újabb járványra van szükség, akkor az lesz. Ha betegségre van szükség, ugye, akár egyénenként, akkor az lesz. Ha háborúra van szükség, akkor az lesz. De nem tudom, de én attól félek ebből a langyosságból, amiben benne vagyunk. Ebből nem tudunk kijönni, csak hogyha valamilyen komoly atrocitás történik. De vajon, hogyha Isten minket kényszerrel kell megmentsen, akkor méltók vagyunk-e arra, hogy örökösei legyünk az életnek? Tehát te akarsz-e magadnak egy olyan férjet, vagy egy olyan feleséget, akit te kell kényszeressél, hogy szeressen téged? Inkább akkor maradsz egyedül, nem? Valábbis én így vagyok vele. Egy alkalommal megtudtam, hogy egyik barátnőm, hát tetszik neki valaki más. Éreztem, hogy nekem az nem kell. Nekem az nem kellett. Én mondtam, hogy te ne ragudjál. Megtudtam, beszéltem a barátommal is, mondtam, hogy figyelj meg. Tetszik-e a barátnőm? Mondta, hogy igen. Mondom, te is tetszel neki. Lehetek egy másé, ott hagytam őket, és kész. Vége volt mindennek. Ezt tettem. És én hiszem, hogy Isten sem akar bekényszeríteni a mennyek országába senkit. Az ő igazságába, az ő szavába senkit nem akar bekényszeríteni. Teljesen biztos. Mert hogyha ő megtehetné, hogy kényszerít, nem? De hogyha be akarnak kényszeríteni, akkor nem ad nekünk, tegyük fel, 50 életévet, vagy 90-et, vagy 100-at. Ő azért adja az élet éveket, hogy tudjunk szabad akaratunkból dönteni, hogy visszamenjünk az ő házába, vissza hozzá. Ő senkit nem kényszerít, azért van pokol, mert ő senkit nem kényszerít. Ezzel a fejtelésem távol álljon tőlem, hogy én valakit kényszeregessek. Nem, csinálj azt, amit akarsz. Ha neked jó ott, ahol vagy, vissza akarsz menni oda, ahol voltál mostanig, ahol itt Isten téged kimentett hatalmas csodákkal, szerelemmel, féltéssel, menjél vissza. Mintsem, hogy hazug módon szeressük a mindenható Istent. Inkább menj, én is vissza fogok menni. Nem, lehet, hogy a halálba, meg egyenesen a pokolba, mert hogyha valakit például most nem mindenki az öngyilkosság küszöbéről menekült meg, de hát mindenki a felé tartott, mint tudjuk, mindenki a felé tart, tehát mindenki lemészárja saját magát. Van, aki beidőzít is, van, aki hirtelen csinálja azt. De hogyha valakinek vissza kell menni oda, ahonnan Isten őt megmentette, és az a hely épp az öngyilkosságnak a küszöbe volt, hát akkor számára mi következik? Nem egyértelmű? Hát egyszerű logika, nem? Hogyha vissza, azt mondja Jézus, hogyha visszamész, elhagyod az igazságot, ami által életet kaptál. Ha visszamész a világba, rosszabb lesz az állapotod, mint amilyen volt korábban. De mi a rosszabb annál, hogy az ember fontolgatja, hogy felvágja az ereit, vagy bevegye a tablettát, vagy nem tudom, hogy mit csinálja magával. Mi rosszabb ennél? Hát az, amikor már meg is tette. Tehát én meggyőződésem, hogy némelyek oda mennek vissza az öngyilkosság küszöbére, és átlépik azt a küszöböt. Én nem ijesztegetni akarok senkit, hanem egyszerű logika ez. Jézus szavai szerint azt mondta, hogy rosszabb lesz annak az állapota, aki megismerte Isten dicsőségét, elfogadta tőle az ajándékokat, de kihaigálta azokat, és nem értékelte, hanem ilyen teljesen lazán, ilyen félváról, ilyen hanyag módon néha-néha beszélt arról. Mintha nem az lenne Isten az életnek az értelme. Károly Gáspárnak ezt muszáj felolvassam. Én ezt muszáj felolvassam, hogy lássátok, hogy milyen Isten gyermeke. Szerintem én sem vagyok ilyen. Sajnos, Isten könyörüljön rajta. Az első teljes, az eredeti nyelvekről való magyar biblia fordítás, az úgynevezett vizsói biblia, Károly Gáspár munkája. Az elnevezés a kinyomtatás helyére, a Hernád menti vizsói községre utal. Itt működött rövid ideig Mancskovit Bálint nyomdája, mely dacolva, dacoltak a protestáns nyomdák elkobzására vonatkozó rendelettel végül is alig két esztendő alatt kinyomtatták a Bibliát. Károli eredeti nevén Radicsics Gáspár Nagy Károlyban született. A Károli nevet Nagy Károlyra való emlékezésből és tiszteletből vette föl a kor humanista tudósainak mintájára, Carolus Gasparus. Mivel írásban a J hangot akkor még nem jelölték Y-nal, nevének írása Károlinak rögzült. Kiejtése azonban már életében is Károlyi volt, s ma is ennek mondhatjuk, sőt írhatjuk is. Az első teljes magyar biblia fordítója Brassóban, majd Wittenbergben, a reformáció fellegvárában tanult. Ifjúkorától foglalkozhatta a bibliafordítás kérdése. Gönczi beiktatására késztett két könyvében már több szentírási részletet közölt saját fordításában, s a proféciák kiváló ismerőinek bizonyult. Az 1580-as években az országban duló pesti sárvány megfosztotta a feleségétől és három gyermekétől. Megrázkodatásai után fogott komolyan a fordításhoz. Úgy néz ki, hogy neki is erre volt szüksége. Tényleg most felteszem a kérdést, hogy nekünk mire van szükségünk. Tehát valami el kell robbanjon, vagy össze kell omoljon, vagy tömegessével kell az emberek meghalljanak ahhoz, hogy komolyan vegyük az élet szavát. Nem tudom, mire várunk. Tényleg. Magamra értem ezt elsősorban. Mire várunk? Tehát az 1580-as években az országban duló pesti sárvány megfosztotta a feleségétől és három gyermekétől. Megrázkodatásai után fogott komolyan a fordításhoz, melynek elkészültében környékbeli prédikátortársai segítkeztek. A Vizsai Biblia elé írott előjáró beszédében így vallott erről. Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzá kezdettem volna egy néhány jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítségül voltak, meg nem szüntem addig, míg nem véghöz vittem a Bibliának egészen való megfordítását, melyben munkálkodtam közel 3 esztendeig, nagy fáradtsággal, testi tördelemmel, de oly buzgóságos szerettel, hogy én egy szempillantásig e nagy munkát el nem untam, hanem nagy serénységgel és szeretettel munkálkodtam, míg nem elvégezném azt. Követtük e fordításban sok jámbor, tudós embereket, kik fordították a Bibliát, akik ezelőtt valami részt fordítottak. Azokat is nem utáltuk meg, hanem megtekintettük. Minden keresztény olvasókat kérek, ha valahol az fordításban tévelgettem, és azt célt nem találtam, azt ne tulajdonítsák vakmerőségemnek, hanem az én gyarlóságomnak. Mostan, noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben boldogságosak és békességesek vagyunk, mert a Krisztus Jézusnak, az Isten fiának tudománya, az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa az Szentlélek Isten hütöt gerjeszt mi bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belső lelki boldogság és békesség felülhaladja a régi testi békességet, és az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket, az, mint neki kedves, csak az ő szent igéinek kenyerét ne vegye el közülünk. A ilyen ember volt Károly Gáspár, Istennek a gyermeke, és azt is mondja, hogy csak az Isten addig éltessen, míg a Bibliát kibocsáthassam, kész vagyok meghalni, és Krisztushoz költözni. És ahogy ezt elvégezte a következő évben, az atya magához vitte. Károly Gáspár ugyanazt elvégezte, mint Pál apostol. A hitnemes harcát megvívta, a futását elvégezte, és készen állt megboldogulni. Tiszta szívvel, teljes szívvel, nem fél szívvel, teljes szívével az Úr Jézushoz költözni. Ennyi. Kívánom mindenkinek, hogy aki hallotta ezt a felvételt, hogy ha az igazság útjára lép, értse meg, hogy annak csak úgy van értelme, hogyha teljes szívvel járunk azon az úton. Teljes szívvel, és nem fél szívvel. Mert az Úristen féltőn szerető Isten, és a teljes szívünket meg akarja menteni, teljes szívünket meg akarja tisztítani, és a teljes lelkünket be akarja vinni a mennyek országába, nem csak egy részét. Ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!